Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Testvérek, hallgassuk meg azt a szent igét, amelyet egyházunk erre a mai vasárnapra a prédikáció alapjául jelölt, Máté evangéliumának 5. részéből, a 20. verstől a 26-ig a következőképpen. Mert mondom nektek, hogy a ti igazságotok felül nem múlja az írástudókét és a farizeusokét, akkor semmiképpen sem mehettek be a mennyek országába. Hallottátok, hogy megmondatott a régieknek, ne ölj, mert aki öl, méltó arra, hogy ítélkezzenek felette. Én pedig azt mondom nektek, hogy aki haragszik atya fiára, méltó arra, hogy ítélkezzenek felette. Aki pedig azt mondja atya fiának ostoba, méltó a fő törvényszéki eljárásra, aki pedig azt mondja bolond, méltó a gehenna tüzére. Ha tehát áldozati ajándékodat az oltárhoz viszed, s ott jut eszedbe, hogy atyád fiának valami panasza van ellened, hagyd ott az ajándékodat az oltár előtt, menj el, békülj ki előbb atyád fiával, s csak azután tér vissza, s vidd fel ajándékodat. Békülj meg ellenfeleddel hamar, amíg az úton együtt van veled, hogy át ne adjon ellenfelednek a bírónak, a bíró pedig a szolgáknak, s így börtönbe kerülj. Bizony mondom neked, ki nem jössz onnan, amíg meg nem adod az utolsó fillért is. Amen. Keresztény gyülekezet, szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, ebben a nyári időszakban sokszor tesszük fel magunknak a kérdést, vagy éppen gyermekeinknek, mindent bepakoltál, mindent viszel magaddal, semmi nem fog hiányozni. Féltő aggodalmaskodás ez, ha hosszú útra, vagy új helyre megyünk. A hegyi beszédnek ez a most felolvasott szakasza a törvény értelmezése. Nem véletlen, hogy úgy kezdődik, hogy ha a ti igazságotok messze felül nem múlja az írástudók és a farizeusok igazságát, nem mehettek be a mennyek országába. Oda készülünk. Tudva, tudatosan, bár van az emberi életkornak is hatása erre, én magam is tapasztalom, amikor reálisan látja az életét, az útját, hogy hova és merre tartunk. Üdvösség kérdés ez. És ezért nagyon fontos, hogy úgy készüljünk, úgy éljük az életünket, úgy rendezzük viszonyainkat Istenhez és fele baráthoz, hogy ez a szép kérdés, ez a gondolat ott van a szívünkben. A régieknek megmondatott. A hegyi beszéd tulajdonképpen végigveszi Istennek a törvényét. Hogy mit kell teljesíteni ahhoz, hogy Isten akarata szerint életet éljünk, hogy boldogok legyünk. Hogy értelmes életet éljünk ezen a földön. És most ebben a most felolvasott szakaszban ez az igazi kérdés, mit is jelent az ölés. Hogy a ne ő parancsolatát értelmezi Jézus a hallgatói számára. A közmondás azt mondja, hogy az ördög mindig a részletekben rejlik. Kicsit olyan ez, mint az apró betűs rész a különféle szerződéseknél. El kell olvasni, meg kell érteni, komolyan kell venni, mert le van írva. Ne ölj! Mit is jelent ölni valakit? Nagyon egyszerűen gondolták, és a farizeusok is így élték meg, hogy Hát tulajdonképpen nem szabad bántani a másikat, de azért ez sokszor egy külső mász volt csak az ő életükben, az ő szolgálatukban. Jézus erre sokszor rámutatott, hogy az edény falát csak kívülről tisztítják, de belülről nem. Betű szerint megtartják a törvényt, de annak tartalmáról megfeledkeznek. És itt a törvény kifejtése, magyarázata könnyű értelmezésre ad lehetőséget. Ez egy folyamatot ír le. Sokat gondolkodtam rajta, és Luther Márton egyik prédikációjában találtam a magam számára is a választ és a megoldást. Azt írja Luther, Jézus követője számára a testvér élete az a határ, amelyet nem szabad átlépni. Ilyen átlépés történik viszont már a haraggal. Legyen először csak a szánkon kicsúszott szó, ráka, ostoba. Legyen végül a másik tudatos gyalázása, te bolond. Minden harag a másik élete ellen irányul. Nem az életet kívánja neki, hanem annak megsemmisítésére tör. Talán érezzük ezt a fokozást. És érezzük azt is, hogy hát ebbe a cipőbe mi is belelépünk sokszor. Gondoljunk csak végig életünk eddigi szakaszán. És akkor lebegjen bennünk az a gondolat, ami engem egyre többször elér. Most van az az idő, amikor szembe kell nézni ezzel. Most kell választ adni, most kell bepakolni, most kell előkészülni arra, ami történni fog. Jézus nem véletlenül mondja azt, hogy ez az Isten igazsága. Isten megmondta népének, milyen törvények alapján kell élni, aztán az ember mit tett a törvénnyel, hogy élt vissza vele, hogy játszotta ki, mert a bűn képessé tesz minket, sőt, alkalmassá tesz minket arra, hogy megfeledkezzünk Isten igazságáról. És Jézusnak ezt az igazságot kell elhozni az emberek közé, ezért hal meg, hogy a Krisztus igazsága miénk legyen. Talán emlékeznek a testvérek arra, amikor ott áll Pilátus előtt. És azt mondja, én azért jöttem, hogy tanúságot tegyek az igazságról. És aki az igazságból való, az hallgat szavamra. Nem jutott el Pilátusig ez a mondat, mert ő fölteszi a kérdést. Mi az igazság? Olyan testvérek, mint egy tükör, amiben bele lehet nézni. És ha ez a tükör összetörik, csak egy pici darabot veszel fel belőle, látsz belőle valamit, de ez csak részigazság. Azt hiszed, hogy a teljes igazság pedig csak egy részét mutatja meg mindannak, ami ott van a szívedben, ami foglalkoztat téged, ami elválaszt Istentől a másik embertől, ami nem csak a cselekedetekre utal, hanem a szívet vizsgálja. Amikor úrvacsorát veszünk a régi liturgiában, én még néha így mondom, nézzetek bele a lélek tükrébe, hallgassátok meg a 10 parancsolatot. És ha belenézel őszintén, talán csak egy pici darabot látsz, de látod a bűneidet, a mulasztásaidat, a vélt vagy valós igazságot, ami nem mindig az Isten igazsága. Hogy mondja, aki hallgat az én szavamra, aki bízik bennem, aki átadja nekem az életét. Mi az igazság? Tudták a régiek, az ölés ítéletet von maga után. A kimondott szó, a harag, az önzés, ugyanígy. Isten látja, mi van a szívünkben. Hozzá és emberi kapcsolatainkban való viszonyainkban. ahogy Luther mondta, a bűn a szívből származik. Abból a szívből, amely megfeledkezik az Istenről. Aztán, mintha a hegyi beszéd egy törést kapna, mert Jézus arról kezd beszélni, hogyha te a te áldozati ajándékodat az oltárhoz viszed, és valami eszedbe jut, vagy valakinek valami eszébe jut az, hogy te valamit nem jól csináltál, hogy valami nincs rendben az életedben, akkor hagyd ott a te áldozati ajándékodat. Ugye ez a kultuszból származik, hogy megnyerd Isten jó indulatát, vigyünk valamit neki. A farizeusok azt mondták, a cselekedetek. Pál már azt mondja, hogy a hit és az annak következtében véghez vitt cselekedetek azok, amelyek Isten számára kedvesek. Nem választja szét a kettőt, de nem is teszi lehetetlenni a kettőt egymással szemben. Gyerekkorom egyik élménye jut eszembe, és akkor nagyon megbotránkoztam. Fiatalok voltunk, mint itt a legfiatalabbak. Nálunk úgy volt az istentisztelet, hogy az úrvacsora az mindig az istentisztelet után volt. Nem kellett, ugye minden vasárnap volt, de nem kellett az egész gyülekezetnek megvárni, hanem azok, akik azon a vasárnapon nem akartak úrvacsorát venni, azok szépen kimentek. Hát az ifjúsággal mi is kimentünk, azon a vasárnapon nem vettünk úrvacsorát. És láttuk, hogy egyszer a Kati néni jön kifelé, pedig ő ott maradt. Már kezdték mondani a gyónási kérdéseket. És akkor kérdeztük, Kati néni, nem tetszik úrvacsorát venni? Azt mondta, nem, mert ott van a szomszédasszony, és én nagyon haragszom. És akkor magunkban gondoltam, hogy hát azért van az úrvacsora, hogy hát ezeket lerendezzük. Azóta már úgy gondolkodtam rajta, hogy nem akart úgy oda menni az Isten szín elé, hogy ő nem rendezte magában a dolgait. És én becsülöm ezért. Ma már akkor nem becsültem. Ha neked valami problémád van a másik emberrel, először rendezd. Jó, ehhez az kell, hogy az ember találkozzon Isten kegyelmével és szeretetével. Hogy elengedjen mindent. Hogy átéljem azt, hogy minden bűnömet megbocsátotta. Meghalt értem a kereszten. Ne hordozzak magamban olyan tüskéket, amelyek fájdalmasak. Tőserdőben voltunk, még nálatok nagyobbakkal. Az egyik fiúnak egy szálka ment az körme alá. Nem horgásztunk, hanem csónakáztunk, ez is egy programpont volt, hajnalban kimentünk, 4 órakor már keltettem mindenkit. Még van, aki emlékszik az itt lévők közül. Nagy élmény volt látni a nap felkeltét, utána együtt kajálni ott a csónakokba, ekkora kolbászokat ettünk. Egyik fiúnak a körme alá ment, egy nagy szálka. Megpróbáltunk mindent, de hát az akkori kor technikájával késsel nehéz kenyérvágó késsel műtéteket végezni. Hát elmentünk az orvoshoz. Hát kihez menjünk? Lakitelek. Kivártunk a sort, bementünk. Mi a baj, kérdi a doktor úr. Mondom, szálka ment a fiú kezébe. Kecskemét baleseti sebészet. Hát legalább egy csipeszt adhatott volna, mondtam magamban. Na de baleseti sebészet. Jöttünk, Kerecsényi doktor egy pillanat alatt megvágta, iszette. Mondtam, hazavigyelek, de hogy megyünk vissza. Nem lehet a szálkát otthagyni. Nem szabad otthagyni, mert megbűvik. Annak következménye lesz. Ki kell venni időben. Őszintén szembe kell nézni, ha nem, akkor börtönné válik. Az Istenhez való viszonyunk és az egymáshoz való viszonyunk szoros kapcsolatban van egymással. És a teljes igazság annál az Istennél van. Aki nem darabokat lát az igazságból, aki nem teszi fel a kérdést, ahogy mi mindig feltesszük, hogy miért én kapom, miért érdemlem, mi az igazság? Úton vagyunk, cél felé tartunk. Nagyon komolyan kell vennünk Istennek ezt az igéjét, újra és újra. Sok helyen prédikálok mostanában, Budapesttől kezdve a megye, sok gyülekezetében. És egyre jobban érzem azt, és ezt engedjék meg, hogy itt az én gyülekezetemben, ilyen idézőjeles mondat, hogy az én gyülekezetemben, úgy őszintén mondjam el, egyre jobban érzem a felelősségét annak, hogy amit Isten rám bíz, azt továbbadja. Mindig ezt tettem, de most sokkal többet kell készülnöm rá. És sokkal jobban érzem azt. Nem tartottam meg semmit magamnak, én mindig azt adtam tovább, amit kaptam. És azt teszem most is. És érzem ennek a felelősségét, talán a testvérek is érzik. Valami rám bizatott, valami rá bizatott. Valamit neked kell megtenned. Felelősséggel. Én még ismerhettem Túrmezői Erzsébet testvérnőt. Fiatal voltam, teológus. Nagyon sokat nem beszéltem vele, de láttam azt az életet, amit ő élt. És a verseiben máig ott látom azt a hitet, azt a reménységet, amit ő Isten segítségével adott tovább. Egy versét szeretném befejezésül felolvasni. Lehet, hogy sokan ismerik, de érdemes magunkkal vinni. Túrmezei Erzsébet, a harmadik. Valamit kérnek tőled, megtenni nem kötelesség. Mást mond a jog, mást súg az ész. Valami mégis azt kívánja, nézd, tedd meg, ha teheted. Mindig arra a harmadikra hallgass, mert az a szeretet. Messzire mentél, fáradt vagy, léptél százat, valakiért még egyet kellene. De tested, véred lázad, majd máskor nyugtat meg az ész, és a jog józansága hint. De egy szerít hang, ez súgja megint, tedd meg, ha teheted. Mindig arra a harmadikra hallgass, mert az a szeretet. Valakin segíthetnél, joga nincs hozzá, nem érdemli meg, tán összetörte a szíved, az ész is azt súgja, minek? De Krisztus nyomorog benne. A szelíd hang halkan újra kérlel. Tedd meg, ha teheted. Mindig arra a harmadikra hallgass, mert az a szeretet. Ó, ha az a harmadik egyszer első lehetne, és diktálhatna, vonhatva vihetne, lehet elégnél hamar, valóban esztelenség volna, de a szíved békességről dalolna, és míg elveszítenéd, bizony megtalálod az életed. Bízd rá magad arra a harmadikra, mert az a harmadik a szeretet. Amen. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, a te törvényed, az élet törvénye, mentő szeretet, mert nem akarod a bűnös halálát, hanem hogy megtérjen és éljen. És erre a szolgálatra hívsz el mindannyiunkat. Urunk, te tudod, hogy mennyire kell készülnünk, hogy mennyi az idő, ami előttünk van, hogy a végesből átlépjünk a végtelenbe, a bűnösből a tökéletesbe, a rész szerintiből a teljesbe. Köszönjük, hogy te vezetsz ezen az úton, és hogy elhoztad Isten igazságát, Add, hogy tudjunk hallgatni a te szabadra. Merjük rád bízni magunkat, hogy lássunk meg téged dolgainkban, életünkben, munkánkban, megélt, elvégzett szeretetünk gyakorlásában. Sorunkat, hogy mindig rád hallgassunk arra a szeretetre, amely maga az élet, amely tőled jön, mert forrása benned van. Emberré tetted az embert, hogy a tied legyen, dicsőségedre éljen és neked szolgáljon. Add, hogy beleálljunk ebbe a szolgálatba, a te dicsőségedre, ránk bízottak javára. Amen. Isten békessége, mely minden emberi értelmet felülhalad, őrizze meg szívünket, gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen.